Jelenések könyve 21. és 22. fejezet. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Időben már az 1000 éves uralom után vagyunk, az első ég elmúlt, Pétertől tudhatjuk, hogy hatalmas hőhatására következik be mindez, ahogy az elemek megolvadnak és felbomlanak. Isten a szavával megteremtette a világegyetemet, és így egy tudományos kirakós játékot hozott létre. Fogta a protonokat és az elektronokat, és egy atomba helyezte őket. A protonokat pedig az atom magjába helyezte, ezzel azonban megszegte az elektromosság Coulomb által felfedezett törvényét, amely értelmében az azonos töltésű részecskék taszítják egymást. Két mágnes esetében ezt nagyon jól láthatjuk. Ha azonos pólusaiknál próbáljuk a mágneseket összeilleszteni, ellenállást tanúsítanak. Hasonlóképpen a pozitív töltésű részecskék is óriási erővel taszítják egymást. Az atombomba nagyszerűen mutatja be az atom tulajdonságait. Az atommagot neutronokkal bombázzák, ez pedig felborítja a protonok igencsak bizonytalan egyensúlyát az atommagban, és a protonok hatalmas erővel kitörnek onnan. De ugyanekkora erőre van szükség a protonok összetartásához is. A Zsidók 1:3 azt is elárulja nekünk, hogy Isten hatalmas szavával hordozza a mindenséget, és így tart össze mindent. Egy napon tehát csak annyit kell majd tennie, hogy az egészet elengedi, többé nem tartja össze, és akkor az egész világegyetemnek vége lesz. 2 Péter 3:10. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Isten leveszi a kezét a világegyetemről, és így az atomok is a természet törvényeinek engedelmeskednek majd. Vagyis az atommagban levő protonok taszítani fogják egymást, és az egész világegyetem egy pillanat alatt tulajdonképpen szétesik. Azután pedig azt mondja Isten, íme újjáteremtek mindent. Ézsaiás 66:17. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Tehát amikor Isten megteremti az új eget és az új földet, nem fogunk azon nosztalgiázni, hogy milyen volt a régi világ. A régire nem is fogunk emlékezni. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Nincs többé tenger, és ez bizonyosan elszomorítja majd a hullámlovasokat, de abban is biztos vagyok, hogy Isten valami sokkal jobbat ad nekünk helyette. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Alászállt át a mennyből az új Jeruzsálem, és én úgy gondolom, hogy ez az új Jeruzsálem az új föld körül kering majd. Nagysága nagyjából a holdénak felel majd meg, bár nem lesz gömbölyű, hanem egy 900 kilométer hosszúságú oldalakkal rendelkező kockaként kell elképzeljük. Ennek fényében pedig nagyon érdekes lenne kiszámolni, hogy hány köbkilométer egy ilyen kocka térfogata. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, a halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Mindez úgy hangzik, mintha álom lenne, nem pedig valóság. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. De igaz, ezért mondja Isten, hogy írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Isten maga jelenti ezt ki nekünk, úgyhogy elhihetjük. És ezt mondta nekem. Megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A Zsidók 12:2-ben azt olvashatjuk, hogy Jézus a hit szerzője és beteljesítője. Én adok majd a szomjazónak, az életvizének forrásából ingyen. A János 7.37-ben a következőket olvashatjuk. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! A szamáriai asszonynak pedig a kútnál a János 4.13-ban Jézus a következőket mondja. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Máté 25.34. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. A Kolossé 1.12 elárulja nekünk, hogy mi is részesülünk a szentek örökségében, a világosságban. Róma 8.17. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Vagyis mi örököljük majd azt az új világegyetemet, amit Isten megteremt? Az egész a miénk lesz, hogy ezt a lehető legteljesebben élvezni tudjuk Istennel. És istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 1 János 3.2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Micsoda kiváltság ez! De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része, a tűzzel és kénnel égő tóban, ez a második halál. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám. Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfény jáspishoz, fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. Tehát ebben a városban laknak majd azok is, akik az ószövetségi időkben hittek Istenben, például Ábrahám, és mindazok az ószövetségi időkből, akiknek Isten a hitét beszámította igazságul. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Ezek pedig az egyetemes egyházat jelképezik. Tehát az egyház is ott lesz. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a mérővesszővel, 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök embermértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Én úgy gondolom, hogy ezáltal Isten megmutatja nekünk, hogy az új Jeruzsálemben teljesen más dolgok számítanak értékesnek, mint itt a földön, hiszen a mennyei Jeruzsálemben az arany az aszfaltnak felel majd meg. Ugyanaz az arany, amiért itt a földön az emberek veszekednek, hazudnak és gyilkolnak, az új Jeruzsálemben nem ér többet az aszfaltnál. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten és a bárány annak temploma. Nincsen tehát többé szükség a templomra, mert Isten közvetlenül ott van az ő népével, és közöttük lakik. Napra sincs szüksége a városnak szemholdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai odaviszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Látjuk tehát, hogy mindenkinek lesz bejárása a városba. Az is elképzelhető, hogy Isten egy új rendet teremt. Istennek nem lehet határokat szabni. Arra sincs igazi bizonyítékunk, hogy az ember előtt esetleg nem teremtette-e Isten más hasonló lényt. Igen, azt tudjuk, hogy Ádám volt az első homo sapiens, az ilyen értelemben vett ember. De nem tudhatjuk, hogy Isten azt megelőzően nem teremtette másféle hasonló lényeket a Földön, és azt sem tudhatjuk, hogy milyen élőlényeket teremt Isten majd utánunk. Úgy vélem, hogy Istennek sok titka van, amit még nem fedett fel előttünk, és csodálatos lesz majd az örökkévalóságban felfedezni Isten titkait, azokat az igazságokat, amelyeket még nem fedett fel előttünk. Az egyház is egy rejtély volt, mert egészen az új szövetségi időkig az egyház titkát nem nyilatkoztatta ki Isten. Pál is azt írja, hogy Isten ezeket a dolgokat elrejtette az ószövetségi proféták elől, most azonban kinyilatkoztatta nekünk. Azt láthatjuk tehát, hogy létrejön a dicsőséges város, mi pedig Krisztussal együtt uralkodunk majd. Sőt, az ige azt írja, hogy a föld királyai odaviszik be dicsőségüket. Hogy itt miről van szó konkrétan, azt nem tudhatjuk. Minden esetre nagyon érdekes lesz, amikor majd odajutunk, és mindezt megtudjuk. Én személy szerint semmit sem szeretnék Isten igéhez hozzátenni. Azután megmutatta nekem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését. Egy igencsak érdekes fát találunk itt. A génmanipuláció ma már senki előtt sem ismeretlen. Ennek köszönhetően például különféle hibrideket hoztak létre a növények között, illetve olyan terményeket, amelyek például rovarírtó és gyomírtószerekkel szemben ellenállóak. A közelmúltban Izraelben a Beersheba Egyetemen olyan paradicsomot hoztak létre, amelyeket lehet tengervízzel öntözni. Ez persze nem azt jelenti, hogy sós lesz a paradicsom. De hát ki tudja, lehet, hogy ez a következő lépés, hogy egy napon már sós paradicsom kerül az asztalunkra, anélkül, hogy azt megsóznánk. A lényeg azonban az, hogy most már a paradicsom ültetvényeket is lehet a földközi tenger vizével öntözni. Hihetetlen, hogy az ember mire képes génmanipulációval. Kisfiúkoromban itt laktunk Santánában, és a kertünkben pedig volt egy olyan fa, amelyen narancs, grapefruit és citrom is nőtt. Csodálatos volt, hogy az év egyik részében narancsot, máskor grapefruitot, illetve citromot szedhettünk erről a fáról. Most pedig már olyan fa is kapható, amelyen őszi barack és nektarin is terem. Nagyon érdekes tehát, hogy Isten fája is olyan lesz, amelyen minden hónapban beírnek a gyümölcsök, és a Károli fordítás szerint azt látjuk, hogy minden hónapban más-más gyümölcs terem majd rajta. Ez egy nagyszerű kis fa lesz. Én egyébként is annyira szeretem a gyümölcsöt, hogy majd megpróbálom elintézni, hogy az én udvaromba is ültessenek ebből a fából néhányat. És a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon. Ne feledjük, hogy Ádám és Éva bűnbeesése után átkozottá vált a föld. Az 1 Mózes 3.17-ben ezt mondja Isten az embernek. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Többi azonban nem lesz átkozott a föld. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent, mondja Jézus a Máté 5.8-ban. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Ez bizony túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. Nem hiába mondja az Isten ismét a 6. versben, hogy ezek az igék megbízhatóak és igazak. Isten tehát a lelkünkre köti, hogy amit ő mond, az igaz. Hiszen mindez valóban hihetetlenül hangzik, mert nem vagyunk méltók rá, nem érdemeljük meg azt, hogy örökkön örökké uralkodjunk az ő dicsőséges országában, és hogy vele legyünk mindörökké. És ezt mondta nekem. Ezek az igék megbízhatóak és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja egy könyv profétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. Emlékezzünk csak vissza, hogy János ezt korábban is megtette már a 19. fejezetben, az angyal azonban figyelmeztette őt. Vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, az Istent imád. Itt pedig János ugyanezt teszi, mert ismét egyszerűen csak ámul és bámul mindezeknek a láttán és hallatán. De ő így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit. Az Istent imád. És így szólt hozzám. Ne pecsételd le a könyv profétai igéit, mert az idő közel van. Nézzük csak meg, hogy milyen utasítást kapott Dániel a Dániel 12.4-ben. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. János azonban egyértelműen azt az utasítást kapja, hogy ne pecsételje le ezt a könyvet. Különösen érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok ember mégis úgy tekint a Jelenések könyvére, mintha az egy elpecsételt könyv lenne, amit nem lehet megérteni. Ez azért is van, mert túlságosan próbálnak elszakadni attól, amit a könyv mond, és próbálják azt elvontan értelmezni, így azonban az egész értelmetlenné válik. Ha az ember egyszerűen csak elolvassa, nem tesz hozzá semmit, és nem is veszel belőle semmit, akkor nem lesznek problémái ezzel a könyvvel. És így szólt hozzám. Ne pecsételd le a könyv profétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. És aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme, eljövök hamar. Velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Mivel Isten gyermeke vagyok, a bűneim miatt én nem fogok ítéletben részesülni, hiszen a bűneimet a bárány vére elfedezte. Isten gyermekeként ajándékba kapom Istentől az örök életet, ami a szó legszorosabb értelmében egy ajándék, amiért nem tudok megdolgozni, amit nem tudok cselekedeteimmel kiérdemelni. Efezus 2.8. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mindehhez azonban hozzá kell tennem azt is, hogy Isten a cselekedeteim alapján jutalmaz meg engem. A mennyben tehát lesznek a kiosztott jutalmaknak különféle fokozatai. Ami tehát az örök életet illeti, azt Istentől kapjuk ajándékba, soha nem tudnánk azt kiérdemelni, soha nem érdemeljük azt meg. Ezt az ajándékot mindenki megkapja, aki hitét Jézus Krisztusba veti. Isten nekem is megadta ezt a hitet, aminek alapján nekem is örök életem lesz. Most azonban, hogy hiszek Jézus Krisztusban, szeretném őt szolgálni, ezért felajánlom az Úrnak az életemet, és kérem őt arra, hogy használjon engem. Azokért a cselekedetekért, amelyeket őszinte indítatásból az Úrért teszek, jutalmat kapok majd tőle a mennyben. Ne feledjük azonban, hogy az emberek sok olyan dolgot is tesznek, amért nem jár majd jutalom. Például, amikor csak azért tesznek valamit, úgymond Istenért, hogy azzal lenyűgözzenek másokat, hogy mások felnézzenek rájuk, ez egyáltalán nincsen rendjén, és ezekért nem jár jutalom. Jézus a Máté 6:5-ben a következőket mondja. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál az atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Máté 5:16. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azokért a cselekedetekért kapunk ugyanis majd jutalmat, amelyeket a megfelelő indítatásból tettünk. Jézus is azt mondja, hogy ha azért teszünk valamit, hogy mások figyelmét magunkra vonjuk, akkor már megkaptuk jutalmunkat. Legyünk ezzel nagyon óvatosak. Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedetei szerint. Emlékezzünk csak vissza a Máté 25-ben a talentumok példázatára. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, ha kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ennek azonban nem örült az úr, ezért nem adott neki jutalmat. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Ez tehát a gyülekezeteknek szól, nekik küldi ezt Jézus. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szólt. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja. Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia eme könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elveszi prófétai könyv ígéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az életfájából, a Szentvárosból, és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Nem is értem, hogy ilyen figyelmeztetés mellett az emberek mégis hogyan mernek játszadozni a Jelenések könyvével. Hogyan próbálhatnak meg belemagyarázni dolgokat, hogyan próbálhatnak meg kiolvasni belőle olyan dolgokat, amelyek nincsenek beleírva. Ezt a fajta arcátlanságot el sem tudom képzelni. Ezért veszem én szó szerint ezt a könyvet, még akkor is, ha nem értek benne mindent. Ezért tanítom szóról szóra, mert nem akarom elkövetni azt a hibát, hogy valamit hozzátegyek, vagy valamit elvegyek belőle. Inkább vállalom azt, hogy a szöveghez tapadva nem értelmezek valamit helyesen. Még az is jobb, mintha azt a hibát követném el, hogy hozzáteszek ehhez a könyvhöz, vagy pedig elveszek belőle, mert lelki síkra terelem a dolgokat. Más szóval tehát ezzel a könyvvel nem lehet játszani. Egyszerűen csak el kell higgyük a benne foglaltakat, és gyakorlatba kell ültessük ezeket. Jelenések 1:3. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük. Mert az idő közel van. Ezért kaptuk tehát a Jelenések könyvét, hogy olvassuk, hogy meghalljuk, és hogy megtartsuk azt, ami benne szerepel, és nem azért, hogy e fölött vitatkozzunk, sőt magával a könyved is vitába szálljunk. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Válaszolja János. Ennek azonban mintegy 1900 éve már. Akkor mondta Jézus, hogy bizony hamar eljövök. De hogyan lehetséges ez? Péter a 2 Péter 3.3-ban a következőket írja. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Majd a 8. versben hozzáteszi. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ennek fényében tehát lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy jó, Uram, de hát már több mint 1900 éve mondtad azt, hogy hamarosan visszatérsz. De az Úr szemszögéből ez csak 1-2 napnak számít. Bizony hamar eljövök, mondja Krisztus. Hogy milyen hamar, azt nem tudjuk, én azonban úgy gondolom, hogy valóban nagyon közel van már Jézus Krisztus visszatérésének napja. Erre Hóseás könyvében találunk utalást. 2 napig Izrael olyan lesz, mintha meghalt volna. 3. napon azonban életre kelti őt Isten, és Izrael népe ott él majd vele. Az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. 2000 éven át olyan volt Izrael, mintha meghalt volna. Most azonban felélesztette őket Isten. Hóseás proféciája tehát beteljesedett. Ezért én úgy gondolom, hogy az Úr napja közel van. És én is csak azt tudom mondani mindenre, amit János is mondott. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Ó, mennyire várom már azt a pillanatot, amikor Jézus visszatér és megalapítja az ő országát. Mennyire vágyom már arra, hogy meglássam azt az új földet és az új királyságot, amelyben Jézus Krisztus uralkodik, amelyben ő a király és ő az Úr. A 21. versben pedig János a következő mondattal zárja le a Jelenések könyvét, amely egyben a Biblia záró akkordja is. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb igeverssel talán nem is végződhet a Biblia. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Micsoda dicsőséges befejezése ezennek a dicsőséges könyvnek. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen.